Beszélgettem valakivel az álmokról, aki azt mondja, hogy kizárt, hogy az álmok Istentől vannak. Kérdeztem, hogy miből gondolod. És hát azt mondta, hogy múltkor olyan álmot kapott, amiben valakivel paráználkodott. És durva álom volt, tehát nem hiszi el, hogy az Istentől van. Az ilyen álom. És mondtam neki, hogy én több mint 10 éve beszélek Istenről. A Biblia szerint, és azt szerint, amit tanít személyesen álomban. És el kell mondjam neked, hogy én is kapok néha parázna álmokat. Mert az Úristen a paráznaságot, amit az ember elkövet vele szemben, a testi paráznasággal mutatja meg. Tehát, hogyha mi nem azt csináljuk, amit ő mond nekünk, akkor ő adhat parázna álmot, hogy figyelmeztessen azzal minket, hogy mi paráználkodunk. És az éjszakai álomban az történt, hogy egy régi parázna kapcsolat megkísértett, de mielőtt belementem volna a paráznaságba, Isten felébresztett. És tudtam őszintén imádkozni, hogy ne engedje nekem, hogy belemenjek a paráznaságba. Ezzel azt mondhatja mindenható Isten, hogy mindannyian meg vagyunk kísértve azzal, hogy régi dolgok által belemenjünk olyan dolgokba, olyan provokációkba, amelyek rombolnak minket. Régi kapcsolat, ugye, régi parázna kapcsolat. Tehát a régi bűn, amit az ember régebb elkövetett, abba vissza lehet esni, hogyha nem figyelünk oda a lélekre. És ami érdekes volt, láttam egy olyant is, hogy elmentem egy esküvőre, egy világi személy, egy világi ember esküvőjére, és hát nem vittem pénzt magammal, nem vittem ajándékot magammal. És éreztem, hogy erről az esküvőről el kell húzzam a csíkot, mert nincs nálam ajándék. Nem tudok befizetni az esküvőre. És a másik gondolat az, hogy arra az esküvőre, amire én meghívást kaptam, oda nem kell befizessek, oda én már be vagyok fizetve. Tehát semmit sem kell vigyek, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy minden elő van készítve. Egyszerűen csak fel kell venni a tiszta ruhát, a fehér ruhát, és el kell menni a mennyegzőre. Ugye ez a mennyek országa, ahova hív minket a mindenható Isten. Minden elő van készítve. Tehát mi nem kell részt vegyünk világi esküvőn, semmilyen világi dolgon nem kell részt vegyünk. És legfőképp az ember nem kell részt vegyen a világi szövetségben. Tehát ugye a földi esküvő, a testi ember esküvője, emberek esküvője, az egy világi szövetség, egy emberi szövetség, testi szövetség. És akik hallották az Úristen életre hívó szavát, ők nem kell részt vegyenek semmilyen ilyen szövetségben, tehát nem kell segítsenek, nem kell támogassák az emberi szövetségeket, amelyek emberi módon jönnek létre. És hogy igazából ez a paráznaság, ez is paráznaság, hogyha az ember részt vesz olyan dolgok kivitelezésében, megtervezésében, amelyek nem Istentől vannak, segít az olyan dolgokban, amelyek nem Istentől vannak, az emberi szövetségekben. Valahol a Zsoltárok könyvében írja azt, hogy e világ fejedelmei szövetkeztek egymással, összedugták a fejüket, és úgymond lázadtak a mindenható Isten ellen és az ő felkentje ellen, az Úr Jézus ellen. Tehát ez az, amit az ember nem tehet meg. Többször beszéltem arról, hogy ami Istentől van elrendelve, ahhoz nincsen szükség szövetségesekre, nincsen szükség emberi segítségre, vagy ha van is emberi segítség, azt szintén Isten rendeli el. Azt nem mi kell megbeszéljük, nem mi kell tanácskozzunk, nem mi kell felépítsük, nem emberi erőből kell megoldjuk, mert az el van rendelve Istentől. És ő az, aki megoldja, ő az, aki azt kivitelezi. és előveszi a legalkalmasabb embereket, akik azt meg fogják csinálni. Tehát ez a parázaság Isten szerint, amikor emberek egymással társalognak, egymásra figyelnek, egymást manipulálják, és ezáltal egy hamis bizalmat gerjesztenek egymásban. Ahogy beszéltem tegnap is arról, hogy amikor beszéltem evel a hölgyel, egyszerűen semmit nem tudott mondani, amit ő kapott a mindenható Istentől, hanem csak azt mondta, amit mondott neki az a nő, az az asszony, aki őt manipulálja. Tehát, hogyha valami az Úristentől van elrendelve, én nem kell szövetkezzek senkivel az igatta világon. Nekem csupán cselekednem kell azt, amit adott a mindenható Isten, és az működni fog. És útközben, ha szükség lenne emberi segítségre is, azt az Úristen szintén elrendeli, kirendeli nekem, és az ő gyermekeinek. És tudom, hogy azon az úton az ember folyamatosan meg van kísértve a régi dolgokkal, mert tulajdonképpen az egész életünk arról szólt, hogy szövetkeztünk, egymással szövetkeztünk. Tehát ez az Isten elleni lázadás, ami le van írva a Teremtés könyvében, hogy a fejedelmek, a fejek, ugye a fejek, az emberi fejek szövetkeznek Isten ellen. Amit túlságosan ki kell gondolni, meg kell tervezni emberi módon, az teljesen biztos, hogy nem Istentől van. Mert az Úristen nem azt akar, hogy mi tervezzünk, agyaljunk, spekuláljunk, szövetkezzünk, hazudjunk, terveket szőjünk együtt, hanem azt akarja, hogy bízzunk ő benne, és cselekedjük azt, amit ő mond nekünk. Mert az tökéletes, az működik. És ebben az álomban az Úristen azt is megmutatta, hogy mi a dolga az ő gyermekének. Ugyanis kaptam egy olyan álomképet is, hogy készültem két gyermekkel biciklizni. Tehát két fiatal kisgyerekkel készültem biciklizni. Rám bíztak két gyermeket, hogy menjek el velük biciklizni. Ami azt jelenti, hogy a magot azoknak vetem, akik fogékonyak. A gyermetek szívű embereknek. Most nyilván nem kiskorúakról van szó, feltétlenül, hanem olyan emberekről, akik meg vannak törve, akár betegség által, vagy fájdalom által, vagy bármilyen élethelyzet által, ahol kerültek a bűnei következtében, meg vannak törve, azokkal kell beszéljek, azoknak kell én beszéljek, arról, amit Isten mutat nekem. És a másik képben viszont azt láttam, hogy meglátogattam valakit, akinek szintén szüksége volt a segítségemre. Tehát olyan emberek, akiknél elő van készítve már a talaj. Tudnélik ahhoz, hogy lehessen vetni, búzát lehessen vetni. A talajt fel kell szántani. A szántást nem mi végezzük, hanem a szántást Isten végzi. Tudjuk jól, hogy meg van írva az Ézsaiás proféta könyvében, meg Péter apostol is beszél erről, hogy a szenvedés által a lélek látni fog. A szenvedés által az ember megszűnik a bűntől. Amikor az ember szenved, ugye a fehér ló által, az apokalipszis fehér ló által, betegség által, vagy akár nélkülözés által, vagy háborúság által, amit meg kell vívnia a világban, vagy a szívében, akkor az ember fogékonyabb az igazságra. Tehát a nehézségek, amelyek a bűnnek következtében adódnak az ember számára, felszántják a talajt, és tehát felpújtják az ő szívét. És az ilyen embernek lehet beszélni az igazságról, az élő Isten szaváról, de aki nincsen felszántva, aki hisz a saját elképzeléseiben, az emberek szavában, vagy valami jól működik neki, egy emberi teória, vagy egy emberi szövetség, ugye, amikor emberek egymással szövetkeztek, hogyha neki az jól működik, mert ideig óráig jól működik, ideig óráig szinte minden házasság jól működik. A mézes hetek, ugye, a mézes mázas hetek, azok jól működnek általában. De később jön a valóság, amikor úgy a férfinak, mint a nőnek kell szembesülni azzal, hogy miről is szól az Ádám és Éva terve. és úgy folytatódik a házassága, hogy meg van írva nehézségekkel. Tehát jönnek a nehézségek a kapcsolatban, amelyek megtörik a férfit és a nőt. És azért törik meg, hogy azáltal a talaj, a szívük elő legyen készítve az igazság befogadására. Az igazság magának a befogadására. De hogyha valakinél ez nincsen megtörténve, ez nem történt meg, a talaj felszántása nem ütközött meg, annak magot nem lehet szórni. Sőt, azt is lehet mondani, hogy paráznaság, tehát Isten gyermeke részéről paráznaság, a mindenható Istennel szemben, hogyha olyan helyen szórja a magot, ahol arra nem kíváncsiak, a talaj nincsen felszántva, azt mondja az Úr Jézus, hogy gyöngyeiteket ne szórjátok a disznók elé. Mert a disznók ugye felütnek és megszaggatnak titeket, hanem a magot olyan helyen szórjuk, ahol van értelme, a talaj fel van szántva. Szoktam mondani azt, hogy a disznó az olyan, hogyha a moslékba gyöngy kerül, vagy akár gyémánt kerül, ő nem tudja, hogy az gyémánt megeszi a moslékkal együtt. Ilyen a disznó természet. És az emberi disznó természet pedig olyan, hogyha lát gyöngyöket a moslékban, a gyöngyök miatt elfogyasztja a moslékot is. Tehát a disznó megeszi a gyöngyöt a moslék miatt, a kevert miatt, mert ő szereti a kevertet, ugye a kevert. Nem hiába adunk a disznónak kevertet, mert ugyanez érvényes arra az emberre, aki az igazságot, az élő Isten szavát keveri emberi tanokkal, emberi igazságokkal, hogy ez a kevert. Ezt úgy hívja a tudomány, hogy szinkretizmus, ugye idegen nyelven. Ezt csinálták a nikolaiták, hogy ők is kevertek mindent. Paráználkodtak a szomszédos népek isteneivel, hazugságaival. Elhagyták az élő Istennek a beszédét. Egészen pontosan nem hagyták el teljesen, hanem azt keverték, összekeverték a szomszédos népek babonáival. Ebben még a bölcs Salamon is belement ráadásul. Tehát sokan elbuktak, és mi is elbuktunk, ugye? És ezért van ez az analógia, ez az allegória, hogy ne szórja disznók elé gyöngyöt, mert megeszik azt, felütnek is, megszaggatnak. És a disznó szereti a kevertet. Ugyanígy a disznó lelkületű ember szintén szereti a kevertet. A disznó lelkületű ember idéz a Bibliából is, de csak akkor, amikor az szolgálja az ő elképzelését, az ő saját elképzelését. Különben meg arról beszél, hogy a Bibliát nem kell olvasni. Ami olyan mértékig igaz, hogy az Úristen valóban adja a szent lelket. Azonban, mit csinál a Szentlélek? A Szentlélek azt csinálja, hogy eszünkbe juttatja mindazokat, amiket mondott nekünk az Úr Jézus. Hát ezt ő maga mondja, hogy a Szentlélek elvezet minden igazságra, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Azonban sok helyen az történik, hogy teljesen elvetik az írást, az írás, mert azt mondják, hogy az betű, az csupán betű, és csak akkor idéznek, hogyha eszükbe jut valami olyasmi, ami összhangban van, avval a kevertel, amit ők fogyasztanak, amit ők kevernek. Tehát a disznó az olyan, a disznó lelkületű ember, hogy szereti a kevertet, és a keverben vannak gyöngyök is. Azonban már oda vagyunk fajulva, hogyha látunk egy kis igazságot, egy kis gyöngyöt valahol, akkor megesszük a teljes moslékot, a teljes kevertet. Arról is beszéltem többször, hogy minden hazugságban, minden megtévesztésben van igazság. Tehát van belekeverve, emlékszem, hogy a nagyszüleim a kevertbe is tettek, a moslékba tettek sót, hogy a disznó jobban szeresse. Egy kis sót tettek, tesznek a vájúba is, a tehén elé, meg a ló elé. Ló elé nem tudom, tesznek-e. A marhák elé tesznek mindenképp. De a moslékba is tesznek egy kis sót. Ugye ti vagytok az élet sója? A sója elképesen az igazság. Tehát minden hazugságban van igazság. Minden kevertben, minden moslékban van igazság. De az nem jelenti azt, hogy az igazság. Sőt, azt mondja mindenható Isten, hogy egy kevés kovász az egész tészát megkeleszti. Tehát, hogy igazából semmi hazugság nem kéne keveredjen a mi szavunkba, a mi kijelentéseinkbe. Mert a kovász megkeleszti a tésztát, és hazugságá válik az egész beszédünk. Egy kis kovász által, egy kis élesztő által. Ez itt mondja Dávid, hogy csordultig van az ő pohara, hogy elárasztja az ő fejét olajjal, ugye, Istenek kegyelmét, ráárasztja az ő gyermekeire, az ő fejét megkeni olajjal, az ő gondolkodását, ugye, megkeni olajjal. És csordultig van az ő pohara. Ennek a jelentése az, hogyha az embernek a szíve telve van az élő Isten szavával, oda nem fér bele az élesztő, a konkoly, a hazugság, semmilyen hazugság. Hogyha az embernek a szíve telve van az élő Istennek a jelenlétével, oda nem fér bele semmi, semmilyen kovász, semmilyen méreg, semmilyen mérgezett tanítás vagy emberi elképzelés. És, mint mondtam, hogyha az ember hűséges és az ő pohara csorodik van, akkor ő nem kell szövetkezzen senkivel. Jóformán senkivel nem kell szövetkezzen, mert hogyha Isten azt akarja, hogy valaki segítse az ő ügyét, akkor mellé rendeli azokat az embereket, akik neki fognak segíteni. Tehát én nem kell keressek szövetségeseket magam mellé, mert az Úristen az én szövetségesem. Ez itt, amikor nekem azt adta mindenható Isten, hogy menjek be a templomba, vagy a gyülekezetbe, én azt el sem mondhattam senkinek. Én egyszerűen csak cselekedtem azt, amivel megbízattam. Az én szövetségesem nem egy ember volt, és nem is a barátom, nem az anyám, nem a barátaim, ők nem is tudtak arról, mit fogok csinálni. Mert az Úristen adta az elhívást, és felkészített, tanított, adta az erőt, a bátorságot, adta a szavakat is, amiket mondhattam. Tehát ilyen az új szövetség, amikor az Úristen elhívja az embert arra, hogy megismerje az igazságot, az ő szavát. Az új szövetség szerint, amit Jézus nekünk bemutatott, bárki akár egyedül is legyőzheti a halált. Amiről beszéltem tegnap és tegnap előtt is, az, hogy a kedves barátom bekerült egy másfajta szövetségbe, ahol emberekkel szövetkezik is egy asszony, mondja meg neki, hogy hogyan kell gondolkozzon, mit kell csináljon. Tehát emberi szövetség történik, és teljesen be van födve a feje. Nem tudja, hogy hol van az ő helye, mi az ő szerepe, mert amit az asszony mond, amit az ember mond neki, azt ő elhiszi. Sőt, azt mondja arra, hogy az Jézus szava. Sőt, azt mondja neki az asszony, hogy nem kell Bibliát olvasni. És ennek a gyümölcséről beszéltem, hogy hova viszi az embert. Ez a hamis szövetség. Mint többször mondhattam, az Úristen megengedi mindenkinek az elején, hogy kapjon lelki táplálékot emberi szavak által, a Biblia által, megerősíti az ő gyermekeit. Azonban ő azt akarja, hogy mindenki váljon felnőtté, nem a szó fizikai értelmében, testi értelmében, hanem a fiúságban, jelképesen ugye, az Isten gyermekiségben váljunk felnőtté, és a felnőtti kor a fiúságban pedig azt jelenti, hogy Istennek a gyermeke senkivel nem kell szövetkezzen, mert az Úr Jézus, amikor megvívta a harcot az ördöggel, a halállal, akkor ő teljesen magára volt hagyva, ott számára csak az élő Isten volt. Az élő Istennek a szava, az ő ígérete, semmi más nem volt. Tehát, hogyha bárki el az útra rálépett, és megkísérti őt az a gondolat, hogy szövetkezzen emberekkel, és emberi erőből akarjon bármit is építeni, vagy bármit is elvégezni, akkor az teljesen biztos, hogy paráznaság Istennel szemben. És szükséges, hogy az Úristen felébressze őt, hogy ne vegyen részt ebben a paráznaságban, mert ő nem azt akarja, hogy mi az emberi összefogásra építsünk, arra, hogy mi egymással tanácskozunk, és azt szerint cselekszünk, hanem azt akarja, hogy minden momentumban ő erősítsen meg minket lélek által. Mert jöhetnek olyan idők, amikor próbál meg elképzelni, hogy senki nincsen körülötted, aki hisz Istenben. Tegyük fel, bekerülsz egy kórházba, egy kórterembe, vagy egy börtönbe, és nincsen senki, aki Istenről beszélne, akkor te ezért elhagyod az ő szavát, elfordulsz tőle, mert nincsen partner, akivel lehet beszélni Istenről. Mit fogsz kezdeni? És ilyen történhet, már történt ilyen. Persze az Úristen ott sem hagyta magukra teljesen, mert az ő gyermekeit, mert Wurlandéknál is ugye a börtönben voltak, akik hittek Istenben, vagy voltak olyanok, akik a börtönben váltak Isten gyermekeivé. És megadta azt az örömöt nekik, hogy együtt lehettek, és megoszották egymással az ő bizonságaikat. Azonban teljesen biztos, hogy a fiúság azt jelenti, hogy az embernek van személyes kapcsolata az atyával, és azt a munkát végzi, amivel Isten őt megbízta. Különben is a mi bizonságunk akkor tud erőteljes lenni számunkra és a világ irányába is, hogyha a mi bizonságunk nem emberekre épül. Én nem kell folyton hivatkozzak más emberekre, vagy tanítókra, vagy bárkire is, hanem bőségesen elég nekem az, amit Isten mond, amit ő ad nekem, személyesen. Hogyha ő eszembe juttatja az Úr Jézus szavait, vagy a proféták szavait, az teljesen rendben van, ami alátámasztja azt, amit mondhatok. Azonban nekem nincsen szükségem arra, hogy bárkivel is szövetkezzek ahhoz, hogy elvégezzem azt a munkát, amivel Isten engemet megbízott. Mert az emberi szövetség, az emberekkel való szövetség, amikor a fejünket összedugjuk és úgy megegyezzük, hogy Isten mit gondol, ráadásul úgy, hogy a Bibliát becsukjuk, és arra nincsen szükség, az már paráznaság Istennel szemben, sőt Isten káromlás. Kívánom, hogy aki kapott elhívást erre az útra, az életkeskeny útjára tudjon hűséges maradni, és tudjon bízni abban mindvégig, hogy neki nincsen szüksége emberi segítségre sem, mert Isten megad neki bőségesen mindent. Főképp a bizonságtevőknek Isten megad mindent. Illés a pusztában senkivel sem beszélgetett, senkivel sem társalgott, senkivel sem csettelt, hanem csak az élő Istennel. És ő is egyedül meg tudta vívni ezt a harcot. Neki is voltak félelmei, mint ahogy nekünk is néha vannak félelmeink, amikor szembe menjünk olyan dolgok, ami ugye megkövesedett dogmák és hazugságok. Azonban az Úristen megerősít minket az ő szava által. Most is egész éjjel tanított, egész éjjel kaptam az álmokat, de csupán egy néhányat hozhattam át ebbe a nappali valóságba, aminek a lényege az, hogy a régibe, aki rálépett el az útra, senki ne menjen vissza a régi szokásokba, amelyek nem működtek, és amiről Isten már adott nekünk figyelmeztetést, tehát nem kell szövetkezni senkivel, hanem mindenki maradjon az ő szülősorába, és végezze az ő dolgát. Örömmel, jókedvel és békességgel, a Krisztus szeretetével. Fontosan tartom hozzáfűzni ez a felvételhez azt is, ami tegnap történt, ugyanis írtam egy levelet ennek az Ágnesnek, ennek az R. Ágnesnek, aki a Levike és a testvérének az elméjét teljes mértékben leuraltam. Megírtam a levelet, és készítettem egy felvételt arról, és miután feltettem a felvételt, csak azután jött elém egy olyan felvétel a YouTube-on, hogy Ágnes házában. Tehát az Úristen megerősíti az ő gyermekeit, de nem úgy erősíti meg, hogy előre úgymond megerősít mindenféle emberi eszközökkel, hanem úgy, hogy ad az ő gyermekeinek elhívást. Ad nekik kijelentést, amihez, hogyha hűségesek, azután ő megerősíti, tehát visszaigazolja, hogy igen, ez tőlem volt. Tehát ahhoz, hogy az Istennek a gyermeke megtapasztalja az ő dicsőségét, szükséges az engedelmesség. Mert hogyha én nem lépek hit által, akkor nem fogom megtapasztalni azt, hogy amit én kaptam, azt Istentől kaptam, mert ő nem fogja megerősíteni azt, amit én nem cselekedtem meg. Tehát amire ő adja az elhívást, ő arra engemet felvértez, az ő gyermekeit felvértezi, ad látást, értést, álmokat, kijelentést a Bibliából, és de az elhívás pillanatában nincsen más, csak az elhívás. Nekem bíznom kell abban, hogy az az Úristentől van. Tehát én hit által lépek, és nem agy által, hogy én ezt, meg azt, meg azt kaptam, meg ezt kaptam, meg azt kaptam, meg ez jött, meg az jött, meg amaz, és akkor lépek. Nem, nem így történik. Hanem hit által, gondolkodás nélkül lépek, és azután az Úristen nekem adja a visszaigazolást, hogy igen, az tőle volt. Adja a visszajelzést, hogy ezután is én bizalommal, hit által lépjek, és cselekedjem meg azt, amivel ő engemet megbíz. Hogy legyen teljes az én örömöm. Eképp elmondhatom azt, hogy arra kérdésre, hogy kik az én szövetségeseim, a válasz az, hogy Isten maga, ő az én szövetségesem, egyes számban. Azonban, hogyha neki úgy kedves, akkor ő nekem ad megerősítést emberek által is. De én nem az emberekre támaszkodom, nem a barátaimra támaszkodom, nem az utitársakra támaszkodom, nem a bizonságtevőkre támaszkodom, hanem, mint mondtam, az én dolgom az, hogy végezzem el azt a munkát, amivel engemet az Úristen megbíz, és ő majd engemet megerősít. Eszembe jut a történet, amikor azt mondta Jézus, hogy Lázár, jöjj ki. Lázár el volt temetve 4 napja, és azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki. Jézus ezt hit által cselekedte. Tehát nem az volt, hogy akkor Isten, aki megmondta, hogy holnap délután 3-kor mondd azt, hogy Lázár, jöjj ki, és akkor aztán holnap ő majd ki fog jönni, hanem ő ott abban a momentumban érezte azt, hogy ki kell jelentse hangosan, hogy Lázár, jöjj ki, és ő nem gondolkodott ezen, hanem egyszerűen csak kijelentette, és Lázár kijött a sírból. Tehát az Úristen Jézusnak hogy adta a megerősítést, hogy adta a visszaigazolást? Előre vagy utána? Utána adta. Vagy hogyha azt mondta egy beteg asszonynak, hogy gyógyulj meg, akkor az meggyógyult. Utána adta az Úristen a megerősítést, de ő mindig hit által szólt, nem agyból szólt. És az ő szövetségese Isten volt. Persze arra a kérdésre, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim, ő azt mondta, hogy akik hallják és cselekszik Istennek a szavát, ők az én anyám és az én testvéreim. Tehát voltak neki is ugye testvérei, barátai, de ő nem a barátaira támaszkodott, sőt, a szenvedés kertjében teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy amikor benne is volt félelem, és arra kérte az apostolokat, hogy vele virasszanak, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ők nem tudnak neki ebben segíteni. Tehát magára hagyták, mindenki aludt. Péter, Bertalan, Filip, többiek mind aludtak. Tehát Jézusnak kellett ezt végigcsinálni egyedül. De utólag jött a visszajózás Istentől. Tehát valóban feltámasztotta őt a mindenható Isten. Valóságosan feltámasztotta őt. Miután ő lemondott az életéről, és odaadta az életét büntelenként a bűnösökért, Isten őt feltámasztotta a halálból, és megdicsőítette őt. De ő hit által cselekedett, és az ő szövetségese Isten volt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.